Köszöntünk! De a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Köszönjük, hogy eljöttetek! Hogy vagytok, mi újság? Jó vagytok? Tudjátok, amikor most énekeltük ezt a dalt, hogy dance, ugye ez az új dal, az a táncos dal, amikor volt benne egy ilyen dubsteppes, bocsánat, rész. Tudjátok, arra gondoltam, hogy nekünk gyülekezetnek a legfontosabb, amit soha nem szabad elfelejtenünk, és az a tulajdonság, amit soha nem szabad elfelejtenünk, az pedig az, hogy élettel teliek legyünk, és tele legyünk szenvedéllyel, és pozitívak legyünk mindig. Ez a két dolog, hogy legyen bennünk mindig élet, és pozitívak legyünk. Annyira jó volt a háladásokat hallani, hogy mindenki annyira hálás volt azokért a dolgokért, amit Isten tett az életébe. Tudjátok, mi, mint gyülekezet, sosem felejthetjük el ezt a két dolgot. Hogy pozitívak vagyunk, és élettel teliek vagyunk. Oké, szóval amikor énekeljük ezeket a számokat, hogy dance, meg táncolunk, a Zsani mondja, hogy táncoljunk együtt, legyetek szabadok nyugodtan. Ugyanis a mai napon szeretnék az egészségről beszélni. Szeretnék arról beszélni, azt a tanítást folytatni, hogy élj egészségesen, teljes emberként. Erről előző héten kezdtük el ezt, és igazából, ami fontos, hogy meglássatok, hogy nekünk gyülekezetnek is az a célunk, szeretném, hogyha ezt kivetítenénk csúszka, az a célunk nekünk, mint gyülekezetnek, hogy egy egészséges gyülekezetet építsünk fel, ami tele van egészséges emberekkel, és akiknek egy egészséges kapcsolatunk van Istennel. Nekünk, gyülekezetnek ez a célunk. Ugye nagyon minden alkalom végén kiszoktuk vetíteni a látásunkat, azt is kérlek, csúszka, vetítsd ki, a látásunkat, amelyik arról szól, azt mondja, hogy újra pozícionálni, ez a küldetésünk, újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában, felépítve egy nagy, Krisztus központú, Biblia alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját, és képessé teszi őket, hogy vezessék és befolyásolják az életük minden területét. Itt még nincsen kijavítva, de a nagy után az van, hogy egészséges. Nagy és egészséges, Krisztus központú, Biblia alapú gyülekezetet szeretnénk létrehozni. Szóval túl azon, hogy szeretnénk elérni dolgokat, vagy építeni ezt a gyülekezetet, a legfontosabb dolog számunkra az, hogy egy egészséges gyülekezetet építsünk. Ez benne van a látásunkban, benne vannak a céljaink között, hogy egy egészséges gyülekezetet, ami tele van egészséges emberekkel, és akiknek egy egészséges kapcsolatuk van Istennel. Ez mindennél fontosabb. Ez fontosabb az, hogy hányan vagyunk, ez fontosabb az, hogy mit csinálunk, ez a legfontosabb, és ez a prioritás. És tudjátok miért? Azért, mert minden, ami egészséges, az növekszik. Ami az életedben egészséges, az növekedni fog hosszú távon. Lehet, hogy néha látunk az életben olyan dolgokat, hogy egészségtelen dolgokat, amik igazán tényleg nem jó. Például mindig ilyenkor gondolok, egy durva példa, de Hitler, ugye a Hitlernek a birodalma, ami igazából egy nagyon egészségtelen dolog volt, de mégis elkezdett növekedni, ugye, ugye az 1900-as évek közepén, és, vagy elején, és egyre nagyobb lett ez a birodalom. De mégis, ugye tudjuk a történelmet, bennültünk már történelemórákon, fiatalok, ti is megtanultátok, hogy ugye a Németország vereséget szenvedett a második világháború után, és második világháborúban, és Hitler ugye meghalt. Tehát ez a királyság, amit épített, ez nem maradt meg. De néha lehet, hogy azt látjuk az életben, hogy vannak dolgok, amik növekednek és rosszak, de hosszú távon csak az növekszik, ami egészséges és ami jó. Ami Istentől van, ami egészséges. Szóval az elsődleges prioritás legyen számodra az, hogy tartsd egészségesen a szívedet. Tartsd egészségesen az életedet, mert innen indul ki minden. Innen növekszik minden. És amúgy zárójelbe elmondom, hogyha mi egyre egészségesebb gyülekezetté válunk, és egyre egészségesebb leszel te, és a gyülekezet, annál többen leszünk. Mert minél egészségesebbek vagyunk, annál nagyobb lesz a gyülekezetünk is. Ez egy ilyen természetes módja. Mert minél egészségesebb vagy, annál jobban látszik benned Krisztus, és annál jobban vonzó leszel mások számára. Annál jobban lesz fény az életed a világ számára. És a világ rád néz, és azt mondja, hogy wow, nekem is kell ez, ami benne van. Ez az ember boldog, ez az ember egészséges, tele van élettel, tele van örömmel, tele van energiával, tele van szenvedéllyel, nekem is kell ez, ami neki. És azt fogjuk észrevenni, hogy amikor így elkezdünk élni, hogy alig fogunk beférni erre a helyre. És egyre többen leszünk, és többen. És nem azért, mert könyörgünk az embereknek, hogy gyertek el, légy szíves, gyertek el. Csinálunk egy gyülekezetet, gyertek el, légy szíves, hadd legyünk. hanem azért vagyunk itt. És azért jönnek el az emberek, mert ők akarnak eljönni, mert nem tudják visszautasítani azt, amit Jézus tesz a te életedben. Nem tudják elutasítani azt, ami benned történik, a te életedben történik. És annyira egészséges, és annyira nagyszerű, annyira élettel teli leszel te magad, hogy az emberek ezt nem tudják visszautasítani. Akkor ránéznek az egyházra, ránéznek a gyülekezetre. Nem tudják nem odafordítani a fejüket. Ezt jelenti az, amikor egy gyülekezet élettel teli és erős. Amikor egy gyülekezet egészséges. De ez belőlünk indul ki. Ez nem egy jó programtól lesz, amit a gyülekezet szervez. Csináltunk bármilyen király, farsangi programot, vagy húsvéti tojáskeresőt. Ez nem a programból fog jönni, hanem ez belőlünk fog jönni, amikor mi megtelünk élettel. És a mi életünk egészségessé fog válni. Az embereket ez vonzani fogja az életünk. Tudjátok, az a fantasztikus tényleg, amikor azt látom, hogy emberek bejönnek a gyülekezetbe, és tényleg semmit nem tettünk értük, semmit nem tört, nem is csináltunk semmit értük, és mégis itt vannak, és azt mondják, hogy igen, én szeretnék itt lenni, mert valamit megértettem, és megláttam itt Krisztust, megláttam itt Jézust. És ez a vágyam, hogy meglássák az emberek Krisztust rajtunk keresztül, az életünkön keresztül, ahogyan élünk. Nem a szavainkon keresztül, nem a prédikációnkon keresztül, hanem azért, mert megtapasztalják Krisztust itt, ezen a helyen. És erről szól egy egészséges gyülekezet. Ezért ez a célunk, hogy egy egészséges gyülekezet legyünk. Tudjátok, a Bibliában van egy párhuzam az egészséges test és Krisztus teste között. A Biblia úgy beszél Krisztus testéről, Krisztus teste maga a gyülekezet. És van egy párhuzam. Mi, mint gyülekezet, sosem lettünk arra elhívva, hogy halottak legyünk. Sosem lettünk arra elhívva, hogy élettelenek legyünk. Ugyanis mi egy élő Istent szolgálunk. Jézus Krisztust, aki feltámadt. Jézus nem maradt a kereszten. Jézus feltámadt a halálból, és ő ma is él. Mi egy élő Istent képviselünk. A gyülekezet egy élő személyt képvisel. És ezért fontos, hogy megértsük, hogy mi nem arra vagyunk elhívva, hogy halottak legyünk, hanem a legfontosabb dolog az, hogy mindig megtartsuk ezt a szenvedélyt, megtartsuk ezt az életet magunkban. És elsősorban Isten felé, hogy amikor eljövünk és dicsőítünk, akkor egy szenvedély van bennünk, ahogy dicsőítünk. Egy szenvedély van bennünk, ahogy imádkozunk. És ez az, ami élettel fogja megtölteni a gyülekezetet. Ez az, amitől életre fog kelni. És annyira örülök neki, amikor látom azt, hogy dicsőítitek Istent. Annyira örülök neki, annyira szuper, amikor tényleg így együtt felemeljük az ő nevét, dicsőítjük őt, és nem foglalkozunk semmi mással, csak van bennünk egy szenvedély felé. Tudjátok, ez az, ami egészségessé teszi a gyülekezetünket, és egészségessé teszi a gyülekezetet. Szóval sose értékeljük le a hálaadást, amikor összeszedjük a hálaadásunkat, amikor megtapsoljuk az embereket, amikor pozitívak vagyunk. Nagyon fontos. Egy negatív világban élünk, és fontos, hogy Isten, Krisztus teste, a gyülekezet mindig pozitív maradjon, és élettel teli legyen. Sose értékeljük le, amikor megtapsoljuk az embereket, amikor elmondjuk a hálaadásainkat, sose értékeljük le, amikor együtt dicsőíthetjük Istent itt. Szóval ezek az alapjai az egésznek. Úgyhogy ezért is a gyülekezetünknek az a mottója, amit tudtok, hogy szenvedélyesen szeretni Istent, szenvedélyesen szeretni az embereket, és szenvedélyesen szeretni az életet. Ez a gondolat, ami összefoglalja a legfontosabb a tanításunknak az alapját. Ez, ami a legfontosabb számunkra, ez a mottunk. Szenvedélyesen szeretni Istent, szenvedélyesen szeretni az embereket, szenvedélyesen szeretni az életet. Amen? Oké? Okay? Szóval sose veszítsétek el ezt az izgatottságot. Fiatalok, sose veszítsétek el, idősebbek, ti se az izgatottságot, a szenvedélyt Isten felé, Jézus felé, mert ez az, ami életet hoz a gyülekezetbe. Ez az, ami életet hoz. Ez az, ami kreativitást hoz. Annyira fantasztikus látni azt, hogy amikor a teambe is, annyira szenvedélyes emberek a teambe, hogy egyszerűen kreatív dolgokat csinálnak, olyan dolgokat, amivel mindig meglepnek. Éppen tegnap, vagy ma reggel leveleztem itt a grafikusokkal, a Csuszkával, meg a Diával, hogy ti mindig megleptek valami új dologgal, és látom, hogy egy szenvedélyből jön ez. Senki nem kérte őket, hogy csináljanak ilyen grafikákat, minden, és mégis jön belőlük egy szenvedélyből jön ez a kreativitás. És ez az, ami nagyon tetszik nekem a gyülekezetbe, és ez az, ami miatt életre kelünk, és élet van bennünk. Szóval ezt sose értékeljük alá, hanem mindig tartsuk meg ezt a szívet, mert ez az, amitől egészséges lesz a gyülekezet. Szóval élj egészségesen, teljes emberként. Hányan láttátok a Narnia krónikáit? Az első részt, a filmet, vagy kiolvasta a könyvet, esetleg. Oké, ki az, aki nem látta, akkor inkább úgy kérdezem, egy páron vagytok. Oké? Nézzétek meg, nagyon jó, most a napokban megnéztük Zsanival a filmet, ami 2005-ben jött ki, és igen, ez a film. És már el is felejtettem, hogy mennyire fantasztikus ez a film. És annyira jó volt még egyszer megnézni, mert ez a film ugye a könyv alapján készült, amit C.S. Lewis írt, ő pedig egy keresztény író. Gyerekkoromban az összes kötetét kiolvastam ennek a Narniának. Huginak vettünk decemberben a karácsonyra, az összes kötetet megvettük, vagy hát ami hiányzott. A kedvenc könyvem volt. Tényleg bújtam a könyveit a Narniának, és már el is felejtettem, hogy az első rész a filmben milyen fantasztikusan bemutatja Jézus Krisztus áldozatát értünk. Ez a film nem másról szól, mint Jézus Krisztus áldozatáért értünk, emberekért. És annyira jól bemutatja, annyira érzékletesen. Akik látták a filmet, tudjátok, hogy ez négy gyerekről, vagy négy fiatalról szól, testvérről, akik egy szekrényen keresztül, egy különleges szekrényen keresztül átjutnak egy teljesen más világba, mint az akkori világ. Ezt a világot úgy hívják, hogy Narnia. És Narniában tél uralkodik, és mindig tél van, nincs nyár, mindig tél van, azért, mert egy gonosz boszorkány átvette az uralmat Narnia felett, ez a boszorkány, aki a filmben a sátánt szimbolizálja. És ugye átvette a hatalmat Aszlántól, az oroszlántól, aki nem más, mint Jézus Krisztus szimbóluma a filmben. És ott van ez a négy fiatal, és a legkisebb fiú, Edmund, aki minket szimbolizál, embereket. Nem tudom, emlékeztek a történetre, hogy Edmund milyen hülyeségeket csinál, és mindenki így, nem hiszem el, Edmund, ne csináld már. És néha így lenézően nézünk Edmundra, hogy ő mit csinál a filmben, de aztán rájövünk, hogy Edmund nem más, mint mi. Elénk állít, emberek elé állít egy tükröt a film, hogy mi is ilyenek vagyunk nagyon sokszor. Edmund ugye elárulja a testvéreit, engedi manipulálni magát a boszorkány által, aki ugye meg akarja őket ölni, az a végcélja, és nagyon nagy bajba sodorja az egész családot, ugye a gyerekeket, és nagyon-nagyon-nagyon nagy hülyeségeket csinál. Miatta meghal egy csomó szereplő a filmben, ugyanis a boszorkány kővé dermeszti őket. És miután rájön, hogy hülyeséget csinál, már késő, és már elrontja, és megbánja a bűneit, és visszamegy Aszlánhoz és a testvéreihez, de akkor már késő. Tudjátok, nagyon nagyon fantasztikusan bemutatja ez a film minket, embereket, hogy mi is elrontottuk. Hiány vagyunk Isten dicsőségével, és elrontunk dolgokat. És lehet, hogy te is úgy érzed, ezen a héten elrontottál dolgokat, csináltál valami hülyeséget, valami bűnt, aztán utána rájöttél, hogy ez nem kellett volna. Van valaki, aki esetleg elkövetett valamit ezen a héten? Mert én igen. Tehát, hogy szerintem ismerős a helyzet mindannyiunk számára, és sokszor nem is gondoljuk át, hogy a bűneinknek milyen következménye van, és hogy milyen árat kéne nekünk fizetnünk a bűneinkért. Elkövetünk egy hibát, egy bűnt, és olyan természetes számunkra már, hogy nekünk nem kell sokszor ezért bűnhődnünk, de filmben kiderül az, hogy ugye Edmund elköveti, ugye elárulja a testvéreit, és megjelenik egyszer csak a boszorkány Aszlán előtt, az oroszlán előtt, és azt mondja, hogy add ki Edmundot, szolgáltasd ki számomra Edmundot, ugyanis van egy törvény, ami szerint az árulókat el kell ítélni, és át kell adni a boszorkánynak. A boszorkány pedig ugye kővé változtatja őket, megöli őket. Igaz? Ja. És ott van Edmund, és ugye szegény ott bűnhődnie kell a bűneiért, és végül is Aslan, ugye, akik ismerik a filmet, beszélget, magához hívja a boszorkányt, és megállapodnak, kötnek egy megállapodást. És ugye később derül ki, hogy mi volt ez a megállapodás. De a megállapodásban az szerepel, hogy elengedi Edmundot, és nem kell bűnhődni a bűneiért. Viszont ehelyett Aslan önként feláldozza magát, és a boszorkány kezébe rakja az életét, aki végül is meg is öli. Ez a film teljesen párhuzamot von Jézus Krisztus tette között, amit Jézus Krisztus tett 2000 évvel ezelőtt. Mi is olyanok vagyunk nagyon sokszor, mint Edmund, hogy csinálunk dolgokat, és bűnt követtünk el, és az egész emberiségről van szó itt igazából, nem csak magunkról. És nem tudjuk sokszor, hogy mi lenne ennek a következménye, hogy nekünk kellett volna meghalnunk. Nekünk kellett volna kifizetnünk az árat a bűneinkért. De Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne ő bűnhődjön, majd én önmagamat adom. És Jézus Krisztus önmagát adta, önként feláldozta saját magát, csak azért, hogy nekünk, hogy minket kihúzzon a sárból. Hogy kihúzzon bennünket a bűnből, és hogy megmentsen bennünket a bűnnek a hatalmától. És ez a film erről szól. És tudjátok, emlékeztek a János 3.16-ra, amit mostanában sokszor idéztem. Azt mondja, hogy mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Jézus ezt tette értünk. Isten feláldozta az ő fiát, önként ment Jézus a keresztre azért, hogy minket megmentsen. A keresztre feszítés a szeretetnek a legjelentőségteljesebb cselekedete volt a történelem folyamán mindig is. Ennél nagyobb szeretetet senki máshogyan nem tudott kimutatni, mint hogy önként bűn nélkül a keresztre ment, pedig nem is neki kellett volna bűnhődnie. Szóval valaki helyett meghalt. Jézus Krisztusnál nagyobb tettet nem hajtott végre senki a történelem során. Ez a tett volt a legjelentőségebb tette a szeretetnek. És azt gondolom, hogy annyira felfoghatatlan, hogy még máig nem tudjuk szerintem pontosan, és nem is fogjuk teljesen megérteni, mi történt a kereszten. Vannak keresztények, akik hiszik azt, és elhiszik azt, hogy ugye, és ezt mi is tudjuk, hogy Jézus a bűneinkért halt meg, hogy eltörölje a bűneinket. Jézus meghalt a kereszten azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Viszont nem minden keresztény hiszi el azt, de szeretném, hogyha mi gyülekezet hinnénk ebben, hogy Jézus emellett, vagy ezzel együtt meghalt azért, hogy a mi egészségünket visszavásárolja. A mi egészségünket, a fizikai, szellemi, lelki egészségünket visszavásárolja. Szóval Jézus nem csak azért halt meg, hogy a bűneinkből kivásároljon minket, nem csak azért halt meg, hogy örök életed legyen, hanem azért, hogy kivásárolja a te fizikális egészségedet. És vannak, akik nem hisznek ebben keresztényként, de én hiszek benne. Ugyanis az Ézsaiás 53:5-ben Ézsaiás próféta ezt már megprofétálta több száz évvel ezelőtt, mielőtt Jézus megszületett volna. Az Ézsaiás 53:5 azt mondja, leírja tisztán, bizony bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték őt össze, békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. És az utolsó sort szeretném itt kiemelni. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Oké. Jézus életét nagyon sokan feldolgozták már. Ugye különböző filmek, irodalom, művészet, zenék különböző módon bemutatták Jézusnak az életét, Jézusnak a történetét. De az egyik legmegrázóbb mód és legmélyebben Mel Gibsonnak a Passió című filmje mutatta be Jézusnak az utolsó óráit. Nem tudom, hányan láttátok ezt a filmet. Oké. Szóval én is láttam ezt a filmet, és tényleg nagyon megrázó. Nagyon-nagyon megrázó, és nagyon mély, nagyon... Hát ez gyakorlatilag tényleg egy passió, ami a címe is, a szenvedés történet. Jézus szenvedéséről szól. Ennyire egyik Jézus film sem mutatta be Jézusnak a szenvedését. Ezt nagyon jól visszaadta a film. És ezt azért hoztam fel ezt a példának ezt a filmet, mert ami a filmben, ahogyan ábrázolva van az egész, ez nem egy túlzás. Ugyanis abban az időben a rómaiaknak az egyik büntetési formája az ostorozás volt, amikor a rabokat ostorozták. És utána néztem, az ostor az nem egy ilyen Tesco-ba vásárolható, ilyen, nem tudom, milyen ostor volt, vagy amit látunk az ilyen filmekben, vagy lovakat így kicsit így gyerünk, ostorozzák. Ez nem ilyen ostor volt. Ez nem egy ilyen ajándékboltban vásárolható valami. Hanem ez gyakorlatilag ilyen, hogy mondják ezt, ilyen sodronyból csinálták ezeket. Ilyen csontokból. Csontokból és sodronyból sodorták, fonták össze az ostort. Fémből volt gyakorlatilag. Fémből. Minden egyes ütéssel, amikor megütöttek egy rabot, gyakorlatilag kiszakított abból az emberből egy darabot. És nem akarok belemenni a részletekben, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez az ige, amit itt olvasunk, a visszarakott csúszka, és sebei árán gyógyultunk, mert ez szó szerint érti az ige. Jézus szó szerint szenvedett, és szó szerint voltak sebei, nem csak lelki sebei, hanem fizikai sebei. És minden egyes ostorcsapásnál ez volt számunkra a gyógyulás. Ezt írja a Biblia. Minden egyes ostorcsapás volt számunkra, számodra a gyógyulás. És szeretném, hogyha ezt nem vennénk olyan könnyedén, hogy Jézus nem csak azért ment ezen keresztül, hogy a mi bűneinket elfedezze, hogy elvegye a bűneinket. Ő azért ment keresztül, hogy elvegye a betegségeinket is, hogy egészségesek és teljes emberek legyünk. Ezt írja a Biblia, hogy az ő sebein árán gyógyultunk meg. Jézus kivásárolt az egészségedet, és az én egészségemet is. Az a fantasztikus ebben az igében, hogy ez, ha megnézzük az angolban, hogy milyen időben írták ezt, vagy hát, tehát, hogy milyen igeidőben van, ez nem múlt idő. A sebei árán gyógyultunk meg, ez nem egy múlt idő, hanem folyamatos jelenben írják. Ami azt jelenti, hányan tanultatok angolt, folyamatos jelen mit jelent? A folyamatos jelen az azt jelenti, hogy a múltban elkezdődött, a jelenben is tart, és a jövőben is fog tartani. Jézus, amit tett, elkezdődött a múltban, a jelenben is tart, és a jövőben is fog tartani. Szóval amikor Jézus meghalt, és a sebei árán meggyógyultunk, itt ez az ige ezt mondja, akkor nem csak arra az időszakra vonatkozott ez, hanem az egész múltra és az egész jelenre, ami fog következni. Mindenkire, minden emberre, akik éltek addig, és akik élni fognak a jövőben. Minden fájdalomra, minden betegségre vonatkozik ez, minden sérülésre, minden lelki, vagy szellemi, vagy fizikai betegségre. Jézus Krisztus kivásárolta a betegségeinket. Ha Jézus kivásárolta a betegségeinket, akkor miért van az, hogy mégis mi sokszor így semmi vesszük az ő tetteit, és nem bízzuk rá az életünket, nem bízzuk rá az egészségünket. Ő megtette. És sokszor úgy élünk, mintha Jézus hiába tette volna meg ezt. Mintha meg se történt volna. Bízzuk az életünket, az egészségünket is Krisztusra. Ez az alapja minden gyógyulásnak az életünkben. És szeretem, hogyha látnátok azt, hogy Jézus ma is gyógyít, nem csak 2000 évvel ezelőtt gyógyított. Azt írja a Biblia, hogy 2000 évvel ezelőtt nagyon sok beteggel találkozott a földi élete során, vakokkal, sántákkal, leprásokkal, olyan betegségekkel, amiket akkor még nem tudtak gyógyítani, és Jézus meggyógyította ezeket a betegeket. Mindegyik beteget meggyógyította. Vannak keresztények, akik csak ezt elhiszik, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus gyógyított, de azt már nem, hogy ma is gyógyít. Jézus ma is gyógyít. Rengeteg példa, rengeteg bizonyság van, akár az a hölgy, akit mondtam, a Darlene Check, aki mellrákkal küzdött, egy héttel ezelőtt meséltem, hogy egy éven keresztül ezzel küzdött, és utána pedig elmondta a bizonyságát, hogy meggyógyult ebből. Aztán ilyen volt Christine Kane is, vagy Joyce Meyer, akik szintén valamiféle rákkal küzdöttek az életükben, és Isten meggyógyította őket. Jézus ma is gyógyít. Jézus ma is gyógyít. Szóval higgyük el ezt, és erre az ígéretre támaszkodjunk rá, fogjuk meg ezt az igét az életünkbe, és kezdjük el alkalmazni. Mert Jézus Krisztus nem hiába halt meg, hanem a te betegségeidért is, és az egész emberiség betegségéért meghalt. Szóval Jézus Krisztus, gondoljatok mindig erre, hogy 2000 évvel ezelőtt, mikor meghalt a kereszten, kivásárolta az összes betegség ellenszérumát. Az összes betegség ellenszérumát megvásárolta. Kivásárolta, kifizette az árat ezért. Úgyhogy legyen egy ilyen reménységünk. Vannak emberek mégis, akik Istent hibáztatják a betegségeikért. Sokszor azt gondolják emberek, hogy Isten bünteti őket, mert biztos valami bűnt követtek el, és emiatt Isten betegséggel sújtja. Nem tudom, ti találtatok-e már igét a Bibliában ezzel kapcsolatban, de én soha sehol nem találtam olyan igét, ahol az lenne leírva, hogy Istennek az akarata az, hogy betegek legyünk. Valaki talált ilyen igét a Bibliában? Mert én őszintén nem találtam ilyen igét, ami arról szól, hogy Istennek az akarata az, hogy te beteg legyél az életben. Nem. Ez... Viszont találtam egy másik igét, a János 10:10-ben, amit szintén a KT-n, a karácsonyi tündöklésen már beszéltünk róla, hogy felolvastuk. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ez az ige azt mondja, hogy az ellenség, a sátán az, aki el akarja rabolni, lopni az egészségünket. Ő az, aki el akarja lopni az egészségedet. És ő az egyetlen, aki meg akar lopni ebben. Ő az egyetlen, akinek az az akarat, hogy beteg légy, hogy meghaj. Az ő akarata, nem Istentől vannak ezek a dolgok. És meg kell szoknunk, meg kell értenünk azt, hogy... egész életünkben, amíg csak élünk, ő próbálkozni fog. Oké? Okay? Szóval ne ijedjetek meg. Ő mindig próbálkozni fog, és mindig el akarja majd venni az egészségünket. Mindig be fog próbálkozni, mindig akar valamit rá elét hozni az életben. Viszont Jézus azt mondja, hogy ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Szóval, amíg a sátán mindig küzdeni fog, hogy elvegye az egészségünket, a fizikális egészségünket, az érzelmi egészségünket, a lelki, szellemi egészségünket, addig Isten azt mondja, hogy Jézus azért jött, hogy ő életet adjon számunkra. Szóval, mit mond ez az ige? Mi a betegségek ellenszere? Mi a betegségek ellenszere? Nem a gyógyszer. Az is, de minden betegségről beszélünk. Lelki, szellemi egészség, minden betegségről. Szellemi betegségek, lelki betegségek. Igen. Mit mondtatok? Mert nem hallom egy teljesen. Mi? Jézus. Igen. Egy kicsit specifikusabban az élet. Ami gyógyulást fog hozni a testednek, a lelkednek, a szellemednek, az az élet. Az az élet. Ezért beszéltem az elején arról, hogy annyira fontos, hogy együtt dicsőítsük Istent, és egy élettel dicsőítsük együtt Istent, mert az élet az, ami helyreállít bennünket. Amikor dicsőítünk, és élettel dicsőítünk, nem csak így... Tehát amikor csak így dicsőítünk, és így imádkozunk, akkor nincs bennünk élet, de amikor tudjátok, hogy tele vagy, így szétrobbansz az élettől, amikor így ránézel a Timire, és így szétdurran az élettől. Amikor tényleg így dicsőítjük Isten, hogy tele vagyunk élettel, akkor azt írja a Biblia, hogy az élet lesz a gyógyszer a betegségedre. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a bölcsességünk lesz a gyógyszer a betegségünkre, vagy hogy mit tudunk, vagy hogy mit teszünk, vagy ilyenek. De azt írja a Biblia, hogy az élet, az, amit beengedünk, amikor tényleg érzed belülről, hogy így életre kelsz. Emlékeztek, előző héten beszéltem arról, hogy, és ezt az orvosok is már rájöttek erre, hogy ugye három részből állunk, test, lélek és szellem. Az ember így épül fel. Testből, ez a testünk. Mindenkinek van teste? Oké, mindenkinek van teste. Ezt érezzük, látjuk. De van ugye a lelkünk, amit nem látunk, és van a szellemünk, amit szintén nem látunk. Viszont mindegyik hatással van a másikra. A testünk hatással van a lelkünk hatással van a szellemünk hatással van testünkre, a lelkünk hatással van testünkre. Szóval ide-oda mindenfelé hatással van, pozitívan is és negatívan is. És ugye ezt az orvostudomány is már bebizonyította. Amikor fizikálisan van fájdalmad, egy idő után lelkileg is fájdalmad lesz. Amikor nagyon sokáig emberek fizikálisan fájdalomkon mennek keresztül, utána a lelkük is megfájdul. Amikor belül a lelki ilyen pszichés problémái vannak az embernek, egy idő után megjelennek fizikálisan a testén. Hatással vannak. Azt mondják az orvosok, hogy a betegségek kétharmad része lelki eredetű. Ez belülről indul. Hatással van egyik a másikra. És éppen hiszem az ezt, hogy amikor mi megtelünk élettel belül, ez hatással lesz a fizikai életünkre is. Amikor szenvedélyt, nem engedjük, hogy a szenvedély és az élet kimenjen belülünk, hanem engedjük, hogy az élet bennünk éljen, és így majd szétpukkadjunk az élettől, akkor ez hatással lesz pozitívan az egészségünkre is, a szellemünkre is, mindenre. Azt írja a Biblia, a János 14.6-ban, Jézus mondja ezt magáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mindenki mondja ezt, hogy élet. Élet. Jézus az élet. Jézus az élet. Jézus önmagát, illetve hát Jézus az élet szinonimája. Jézus nem azt mondja, hogy élettel teli vagyok, nem azt mondja, hogy élet van bennem, nem azt mondja, hogy olyan vagyok, mint az élet, hanem azt mondja, hogy én vagyok az élet. Én vagyok az élet. Az élet az egy személy. És mindent, amit teszünk, minden azok a szenvedélyek, az az élet, amit magunkba szívunk, ez mind-mind Jézus. Ez mind-mind Jézus. Jézus az élet szinonimája. És ezért kell megértenünk azt, hogyha meg akarunk gyógyulni, egészségesek akarunk lenni, akkor csak szívjuk be az életet, szívjuk be Jézust az életünkbe. És engedjük meg azt, hogy ő gyógyítson meg belünket belülről kifelé. Ez ő az élet. És ő mindennél nagyobb, és csak Jézusra van szükségünk, mert ő maga az élet. Belőle jön a gyógyulás, a teljesség. Valamit ezen a héten megértettem, így azt gondolom, hogy Istennel kapcsolatban, amikor imádkoztam, így egyszerűen csak Isten mondott valamit, hogy emlékeztek előző héten, amikor imádkoztunk az alkalom végén, akkor mondtam, hogy jött egy ilyen kép a fejembe, hogy Jézus olyan, mint egy orvos. És mondtam azt, hogy Jézus olyan, mint egy orvos, hogy menjünk be az ő rendelőjébe, legyünk őszinték vele, hogy mi az, ami az életünkben, milyen betegségek vannak, milyen fájdalmak vannak. Ezek lehetnek fizikális, lelki, szellemi eredetű betegségek is. És csak mondjuk el őszintén a diagnózist. Ugye ez az első lépés, ez annyira fontos, mert hiába akarsz meggyógyulni, ha nem vagy őszinte Istennel, nem fogsz tudni. Ez az első, hogy legyél őszinte, hogy menj be hozzá, ülj le a rendelőbe, és tudjátok, voltatok már orvosnál, gondolom, nem? Én voltam most ebben a hónapban elég sokszor, illetve decemberben. És leültem, és elmondtam, hogy köhögök, fáj a torkom, náthás vagyok, kicsit hőemelkedésem volt, és akkor az orvos el tudja mondani, hogy mit felír egy receptet. És Isten is ilyen, hogy elmondjuk neki, hogy mi van bennünk, és ő felír egy receptet. Előző héten arról beszéltünk, hogy a gyógyulás Isten igéjéből jön. És Isten fel akar írni egy igét mindannyiunk számára, meg akar mutatni a Bibliából valamit, és ezen keresztül akarja az életünket építeni. És arról is beszéltünk, hogy a Biblia tele van szellemi alapelvekkel, amik helyreállítják az életünket. Szellemi alapelvek, amik egészséget hoznak az életünkbe. Viszont valamire rájöttem. Azt gondolom, nem én jöttem rá, Isten megmutatta. Hogy igen, ez mind így van, viszont Isten továbbít, és azt mondta, hogy Jézus mégsem ugyanolyan, mint egy földi orvos. Egy földi orvos felírja a receptet, azt mondja, hogy vásd ki, menj be a gyógyszertárba, menj haza, és kúráld magadat. De Jézus nem ilyen. Jézus az orvos, és egyben a gyógyszer is. Jézus nem azt mondja, hogy gyere be hozzám, és akkor felírom a receptet, olvasd el ezt az igét, és ezt az igét, neked ez a bajod. Ki akarsz jönni a depresszióból, akkor kevesebbet dolgozz, ne legyél munkamániás, ne akarj mindent kontrollálni, és felírja a receptet, felírja az igéket, tanulmányozd ezt, menj haza, aztán majd, ha jól leszel, gyere vissza. Nem. Jézus nem ilyen orvos. Ő maga a gyógyszer is egyben. És ezt szeretném, hogyha megértenénk, hogy Jézus nem küld haza minket, hanem azt mondja, hogy gyere. Gyere hozzám, költöz hozzám. Gyere be oda, ahova én lakok, és kuráld magadat nálam, velem együtt. Olvasd az igét, de velem együtt. Ne hagyd ki engem az egészből, mert az egész egy kapcsolatról szól. Nem arról, hogy te mit teszel meg, hanem az, hogy én mit tudok rajtad keresztül megtenni, hogy én mit tudok megtenni az igén keresztül. Ez nem arról szól, hogy te mit fogsz megtenni, és te hogyan fogod tudni magadat meggyógyítani, hanem arról szól, hogy Jézus hogy fog téged meggyógyítani, és ez egy kapcsolaton keresztül fog jönni. Ez egy kapcsolat. Amikor olvassátok az igét, ne feladatként fogjátok fel. Ez nem, amikor olvasunk a Bibliában, majd a következő hónapokban fogunk nagyon sokat beszélni, gyakorlatias dolgokról fogunk beszélni, hogy hogyan legyünk egészségesek, hogyan tartsuk magunkat karban, úgymond. De amikor ezeket a szellemi alapelveket olvassuk a Bibliából, sose akarjátok egyedül csinálni. Sose akarjátok egyedül véghez vinni. Mert nem ez a gyógyulás kulcsa, hanem Jézus. Jézus kapcsolatán keresztül, ebből a személyből fog jönni a gyógyulás. Nem tudom, volt-e már veletek, hogy jobban érzékeltessem ezt a dolgot, hogy valaki egy olyan személynek a közelében voltál, amikor tényleg vele vagy, csak tök mindegy, mit mond, vagy mit csinál, egyszerűen csak annyira jó a kisugárzás, hogy így élet jön belőle, és így azt érzed, hogy így bátorodsz, és tele leszel élettel, és így kivirulsz, így kezdesz gyógyulni belül. Nem tudom, hogy volt-e már valamikor, így találkoztatok-e ilyen emberrel. Én emlékszem, amikor pár évvel ezelőtt kint voltam a Hillsong konferencián, és találkoztam személyesen Joel Austinnal, aki Amerikában ilyen 100 000 fős gyülekezetnek a pásztora, és az egyik legreményteljesebb és legpozitívabb pásztor, akivel valaha találkoztam. Állandóan mosolyog. Nem lehet levakarni a fejéről a mosolyt. Tehát szerintem így alszik. Mindig mosolyog. És azt hittem, hogy ez csak egy álca. Felmegy a színpadra, és tényleg csak, hogy nem, ott voltunk a színpad mögött, ilyen VIP-s szobában, ettek, tehát így beszélgettünk, így közösséget tartottunk a pásztorokkal, és láttam őt, és tényleg ilyen, egyszerűen ilyen a kisugárzása. És 2 percet beszéltem vele, kezet fogtunk, és csak megkérdeztük, hogy vagy, meg te hogy vagy, meg mit tudom, tehát ilyen semmi mély beszélgetés nem volt, de azt éreztem utána, hogy wow, valami jobban érzem magamat. Jobban vagyok. Valami meggyógyult bennem. Valami jobb bennem. Miért volt ez? Nem azért, mert valami, nem tudom, valami okos dolgot hallottam tőle, vagy mondott nekem valami tanácsot, hogy mit csináljak, hanem egyszerűen csak azért, mert ilyen volt a kisugárzása. És elkezdtem gondolkozni, hogy hogyan lehet Joel Austinba egy ilyen kisugárzás. Hogy lehet tele ennyire élettel, reménnyel. És a megoldás az nem más, és a válasz nem más, mint hogy Jézus él benne. És egyszerűen csak engedi, hogy Jézus éljen benne. Csak megengedi azt, hogy Jézus éljen benne. Ennyire egyszerű. Ő nem különlegesebb senki másnál, nem nagyobb más embereknél, vagy különlegesebb más embernél. Ugyanolyan átlagos ember, mint te vagy én találkoztam vele. Tényleg, ugyanolyan átlagos ember. Egyszerűen csak megengedte azt, hogy Jézus éljen benne, és ez az élet annyira erősen sugárzik ki belőle, hogy a környezet teljesen megváltozik, és azt érezni, hogy gyógyulnak az emberek. És meggyógyulok én is ettől a pozitív, élettel teli szívtől. De ez az élet, ez Krisztusból jön. Ez nem emberekből jön. Ezt emberek nem tudják így. Emberek, mi elfáradunk egy idő után. Nem tudunk folyamatosan mindig csak adni. Viszont Jézus a kimeríthetetlen forrás az életnek. És Jézus az, akire szükségünk van. Ő az, aki élettel feltölt bennünket. Engedjük meg Istennek, hogy élettel töltsön fel minket. És ez az élet, ez hatással lesz az életünk minden területére. Lehet, hogy azt gondolták, hogy valami gyakorlatias dologról fogunk ma beszélni. Nem. De ez az egésznek a szíve. Ez az egésznek a lényege. Ez az egésznek az alapja. Az élet, ami gyógyulást hoz, ez nem más, mint Jézus. Az élet, ami gyógyulást, szellemi, fizikai, lelki gyógyulást hoz, nem más, mint Jézus. Ő az élet, Jézus. Rá van szükségünk. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, rád mutatunk ma. Te vagy az élet, te vagy a forrása mindennek. Köszönjük, hogy te vagy. Köszönjük neked, hogy biztonságban lehet az életünk. Köszönjük neked azt, hogy nem kell nélküled csinálnunk, Uram. Nem csak úgy hazaküldesz bennünket most is, és csináljuk hétköznap, ahogy tudjuk. Tartsunk be dolgokat, szabályokat, vagy igéket, Uram. Tegyünk meg bizonyos dolgokat, hogy meggyógyuljunk, Uram. Te azt szeretnéd, hogyha veled lennénk. Uram, szükségünk van rád. Te vagy a tökéletes orvos, aki hívsz minket ma. És mi, Uram, válaszolunk neked. És szeretnénk veled lenni. A jelenlétedben lenni. Most, Uram, ahogy dicsőítünk téged majd, szeretnénk a te jelenlétedbe bekerülni. Közel kerülni hozzád. Szeretném, hogy a dicsőítő csapat feljönne a színpadra, és gyülekezet pedig felállni, és elkezdünk Isten dicsőíteni. csak dicsőítsük tovább, Isten, csak hunyjuk be a szemünket, és csak engedjük meg a Istennek, hogy bejöjjön az életünkbe. Engedd meg, hogy Isten életet hozzon, élettel töltsön be. Bármilyen, lehet, hogy nehézségeken mész keresztül, nem tudom igazából, hogy mi van a szívedben. Azt tudom, hogy mindenre a megoldás Jézus. Azt tudom, hogy ő az élet, és azt tudom, hogy az élet meggyógyít minden betegséget. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük neked. Dicsőítsük Istent.